Kedves gyülekezet, az ige hirdetésünk alapigéjét olvasom most közöttetek, Péter első leveléből, az első levélnek a harmadik fejezetéből, a 18-tól a 22. versig. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megelevenítetett lélek szerint. Így ment el a börtönben lévő lelkekhez is, és prédikált azoknak, akik egykor engedetlenek voltak, amikor az Isten türelmesen várakozott a Noé napjaiban, a bárka készítésekor. Ebben kevés, szám szerint 8 ember menekült meg a vízen át. Most pedig titeket is megment ennek a képmása, a keresztség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez, jó lelkiismeretért, a feltámadt Jézus Krisztus által, aki miután felment a mennybe, az Isten jobbján van, és alávettettek neki angyalok, hatalmasságok és erők. Kedves testvérek! Úgy gondolom, hogy a próbatételekben, megpróbáltatásokban a legnehezebb az, amikor egyedül érezzük magunkat. Jobb együtt hordozni inkább a szenvedések terhét, jobb összekapcsolódni. Jobb volt vizsgák előtt is inkább együtt szenvedni és nem tanulni, mint egyedül aggódni azon, hogyha nem tanulok, akkor mi lesz másnap. Isten döntése az, hogy nem kell egyedül hordoznunk a kihívásainkat, az élet mindennapi terheit. Mert Isten a világ kezdetétől a világ végéig úgy döntött, hogy egybegyűjti mindazokat, akik az övéi. És ez azt eredményezi, hogy az ő útján járva hasonló megpróbáltatásokban, hasonló élményekben részesülünk, és mindeközben pedig nem vagyunk egyedül, mert Isten összegyűjtött bennünket. És mivel Isten összegyűjtött bennünket, ezért bennünket is épít és erősít Isten biztatása. Azok a biztatások is, amiket korábban esetleg másoknak mondott, viszont amit a lélek számunkra is megelevenít. Így olvastuk most ezt az ige szakaszt is. Úgy gondolom, hogy a gazdagrétiek helyzete és a Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitinia szorványában élők helyzete hasonlít abban, hogy kettős identitással bírnak. Egyrészt a környezetükből kilógnak, idegenek, lehet, hogy valakik bosszantóan furának tartják, akár a gazdagrétieket is, ugyanakkor az identitás másik fele pedig az, illetve a másik identitásuk pedig az, hogy Jézus Krisztus halála és feltámadása által Isten országának az örökösei is ugyanazok az emberek. Kicsit olyanok, mint az egyszeri mesebeli királyfi, akit az apja szegény legényként vándorútra indított azért, hogy tapasztalatokat szerezzen. Tudja, hogy egy csodálatos ország várja őt, ahol az apja mellett dicsőségesen uralkodhat majd, de addig is meg annyi próbatétel és sárkány vár rája. És a dicsőséges királyság a sorozatos küzdelmek között lélekben nagyon-nagyon távolinak tud tűnni. Legyünk őszinték, hogy amikor egyik nehézségből a másikba esünk, a reménységünk messzebb tud kerülni tőlünk, kevésbé fényesen tud ragyogni. Na és ilyenkor kell a biztató, a megerősítő szó, ami az eljövendő örömre irányítja a figyelmet, és ami más perspektívába helyezi a jelenlegi megpróbáltatásokat. Itt konkrétan azt a szenvedést, amit egyrészt kívülről, Krisztus követésért kell a gyülekezetnek elszenvednie, illetve azt a szenvedést, amit a gyülekezet tagjai saját maguknak okoznak, azáltal, hogy a kívülről hozott eszközökkel élnek Isten népén a gyülekezeten belül. Ez megmutatkozik képmutatásban, irigységben, rágalmazásban, széthúzásban, szeretetlenségben, adokkapokban. Ezeket mind felsorolja Péter a levelében korábban. A helyreállt kapcsolat igehirdetés sorozatban vagyunk most, és ebben keressük azt, hogy hogyan élhetünk gyógyító és gyógyuló közösségként. A környezetünk és az egymással való kapcsolatunkat az Istennel való kapcsolatunk fényében alakítja át Isten. És erről a kapcsolatról fogunk ma a bárka képén keresztül beszélni. Isten a bárka képén keresztül beszél ma velünk mindenről. Három kijelentést emeltem ki az ige szakaszból, amiket Isten ma a szívünkre helyez a velünk való kapcsolatával, kapcsolatosan. És ezeknek a következményeiről szeretnék beszélni minden egyes kijelentés után. Az első ilyen kijelentés az az, hogy Isten olyan biztosan részesít minket kegyelme által a mennyei dicsőségben, mint amilyen biztosan a bárkán tartózkodók részesei lettek az új teremtésnek. Péter a megpróbáltatások közepette végig a mennyei örömforrásra irányítja a címzettek figyelmét, és erősíti a hitüket abban, hogy ez valóban az övék, hogy ne gyengüljenek el, ne fáradjanak meg. Minden cselekedetüket ahhoz igazítsák, hogy ők maguk irgalmat kapott emberek, akiket Isten hívott ki a sötétségből, a világosságra, akiket Isten vett az ő tulajdonába. Semmiben sem voltak különbek, mint a környezetük. Ugyanaz a szentségtelen életmód jellemezte őket is. Isten mégis kiválasztotta, és mégis kiragadta őket ebből. Isten választotta ki őket, és ez azt jelenti, hogy ezt semmilyen próbatétel, semmilyen helytállás vagy helytnemállás nem tudja elvenni tőlük, nem érje felül, nem rajtuk múlik. A hit Isten ajándéka. Hit által építette Noé a bárkát. Hit által léptek be családjával a bárkába. Ami Jézus Krisztus értünk vállalt halálába és feltámadásába vetett hitünk, olyan, mint a bárka. Ha benne élünk, akkor megtart minket az örök életre. Isten országának a múlhatatlan dicsőségére. A bárkában ott volt az új teremtés magja. Mindaz, amit Isten fel akart használni az újrakezdéshez. És mi is új teremtésre várunk. És ennek az új teremtésnek az előíze pedig itt van, azok között, akik a Jézus Krisztusba vetett hitben élnek. Isten országa közöttünk, a gyülekezet tagjai, az egyház tagjai között van. És ennek az a következménye a gyülekezetünkre nézve, hogy meglátszanak az új teremtés erői a gyülekezetünkben, ahogy működnek. Így válunk gyógyuló és gyógyító közeggé, ahol Isten megkezdi a helyreállítást, és ezáltal pedig a mennyei dicsőség egy kicsit már most itt is megmutatkozik közöttünk. A kifele mutató következménye, a környezetünk felé mutató következménynek pedig annak kell lennie, hogy erőforrást ad nekünk, amikor igazságtalan szenvedés ér minket a Krisztus követő életünkért. Akkor, amikor megvetnek, mert nem ügyeskedsz, amikor nem nyomod le a másikat, amikor nem vagy elég élelmes a szabályok kijátszásában, akkor, amikor elnyomnak egy diszkrét félmosolyt azért, mert te még elhiszed azt a mesét, amivel a botrányokkal teli egyház vasárnapról vasárnapra tömi a fejedet. A bántások közepette jusson eszedbe, hogy a most láthatónál sokkal nagyobb kincsünk van. Nem erre a visszaigazolásra várunk, hanem arra, hogy majd Jézus visszajön és elismer minket, mint az övéit. Az ő visszaigazolására várunk. A második kijelentés. Olyan biztosan kiment minket Isten a keresztség által a jelen való gonosz világból, mint amilyen biztosan az özönvíz által a bárkában lévők megmenekültek a gonosztól. A mai igeszakaszban olvastuk, hogy Jézus feltámadása után prédikálta börtönben lévő Isten türelmének idején engedetlen lelkeknek. Hogy értsük ezt? Tesszük föl jogosan a kérdést. Az egész igeszakasz nehéz volt. Én negyedik olvasásra kezdtem el érteni, hogy mi mihez kapcsolódik. De negyedik olvasás után sem értettem, hogy mit jelent ez a börtönben lévő lelkeknek prédikálni gondolat. És végül segítséget kértem, és kiderült, hogy Péter második levele említi, hogy a bűnbe esett angyalok vannak a börtönben. Illetve a jelenések könyve szerint pedig a sátán az, aki a börtönben van. Szó sincsen tehát arról, hogy az Istent elutasító emberek haláluk után második esélyt kapnának. Itt az Isten ellenlázadó lelkekről van szó, akik többek között azáltal, hogy az emberekkel keveredtek, felrúgták az isteni rendet. Közreműködtek abban, hogy a gonoszság elhatalmasodjon a földön. Jézus Krisztus azért prédikál nekik, mert feltámadásával kihirdeti felettük a diadalát. Ahogyan az özönvíz szétválasztotta azt, ami az Istené, és azt, ami az Isten ellen lázad, úgy választja el és emeli ki a keresztség is az Istenhez tartozókat a megromlott világból. Ezért lesz a keresztség az özönvíz képmása. A keresztség Jézus Krisztus halálát és feltámadását jelképezi, aki keresztségben részesül az Jézus Krisztus halála és feltámadása iránt fejezi ki a hitét, az elköteleződését, és ezáltal Istenhez tartozó lesz. Így lesz tehát a keresztség az özönvíz képmása. Ennek a következménye a gyülekezetünk felé az, hogyha Krisztus már szenvedett és meghalt azért, hogy magában legyőzzön minden gonoszságot, a sátánnak minden erejét, akkor nem engedhetjük ezt vissza semmilyen formában a közösségünkbe. Ti már királyi papság, szent nemzet vagytok, írja Péter. Éljetek tehát annak megfelelően. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvérszeretetre. Egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Isten országa van közöttünk. Legyen tehát közöttünk képmutatás nélküli testvérszeretet, egyetértés, együttérzés, könyörület, alázat, adok-kapok helyett pedig áldásmondás. És ami most elhangzott, az a gyülekezeten túl az egész egyházra is vonatkozik. Jézus Krisztus nevében meg kell tagadnunk mindazt, amit ő már legyőzött. Ki kell mondanunk, hogy nem lehet helye közöttünk a kommunikációban és életvitelben a világi túlélés eszköztárának semmilyen eleme sem. Le kell lepleznünk, és nemet kell mondanunk minden képmutatásra, minden irítségből fakadó cselekedetre, minden egymás ellen való áskálódásra és rágalmazásra, ami szennyezi az egyházi életet. És ami, legyünk őszinték, a mi gyülekezetünkben is felfelbukkan, mert valamennyien egykor a világ szerint éltünk, és ebből időnként be tudunk hozni a gyülekezet közösségébe is egy kis ezt, egy kis azt. A gyülekezet viszont nem a sérülés, hanem a gyógyulás tere kell, hogy legyen. Ugyanígy az egyházunk is nem a sérülés, hanem a gyógyulás tere kell, hogy legyen. Mindennek a következménye kifelé, a környezetünk felé az, hogy ne féljünk a Krisztus követésért jogtalanul kapott szenvedéstől, és sem azoktól, akik ezt a szenvedést okozzák. Mert Krisztus teljes győzelmet aratott minden gonosz erő felett, ami valaha is szembe ment Isten rendjével, és ami bármikor is bánthatta az Istenhez tartozókat. Az utolsó időben ez olyan látványosan és elsöprően mutatkozik majd meg, mint ahogy Noé idején az özönvíz elpusztított mindent, ami Isten ellen volt. És a harmadik kijelentés. Olyan biztosan megtart minket Isten a szenvedéssel teli várakozási időben, mint amilyen biztosan megtartotta Noét és családját is, amikor türelmesen várakozott a bárka készítése alatt. Várakozási időben élünk. Isten kiválasztottjaként a világban élünk. És éppen ezért érint minket mindaz, ami itt történik. Mindenkivel együtt szenvedjük az életterünkhöz köthető történelmi eseményeket, és azoknak a hatásait. Aztán ebben a várakozási időben szenvedünk azért is, mert idegenek vagyunk itt. Ha Krisztus követjük, nem ugyanazokat az eszközöket használjuk, mint a környezetünk, másképp reagálunk, tudunk szeretettel, békét teremtve szólni. Idegenek vagyunk. És aztán szenvedünk azért is, mert vannak olyan terheink, és vannak olyan sebeink, amik földi életünk végéig kísérnek minket, és fájnak, és súlyosak. Lehet, hogy megszelidülnek, Istennel együtt elhordozhatóak, de attól még vannak, fájnak és súlyosak. Majd az új teremtésben eltűnnek ezek is. Péter levele a gyülekezetet kitartásra, fókusztartásra buzdítja, miközben arról beszél, hogy a szenvedés magától értetődő módon van jelen azoknak az életében, akik Krisztust követik. Mert Krisztus is szenvedett. És ahogyan ebből a szenvedésből részesülünk, úgy részesülünk majd Krisztus dicsőségéből is. Ez végre egy pozitív árukapcsolás. Mit jelent mindez a környezetünkhöz való kapcsolódásunkban? Péter arra biztatja a gyülekezetet, hogy ne féljenek, hogyha kívülről rágalmazzák őket. Azért, mert Krisztusért szenvednek. De okot ne adjanak rá. Ez a várakozási idő arról szól, hogy lássa a környezet, hogy Isten országában hogyan is működik Isten újjáteremtő ereje. Ez a várakozási idő, ez a környezetünkért adatot. Azért, hogy rátalálhassanak Istenre, azért, mert látják, hogy szeretjük egymást, mert látják, hogy ebben a közegben gyógyulni lehet, erősödni lehet, és hogy vágyjanak az Istennel való kapcsolódásra. És ehhez az kell, hogy örökösként éljünk. Isten erre hívott minket, hogy mások is megismerhessék őt rajtunk keresztül, és hogy ők is megmeneküljenek. Péter azt írja, tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Onnan indultunk el, hogy a helyreállt kapcsolat ige hirdetés sorozatban Isten megváltoztatja a kapcsolódásainkat úgy, hogy saját magából mutat nekünk valamit, ami gyógyít. Mi az, amit a bárka képén keresztül adott nekünk ma Isten? A leghangsúlyosabb talán az, hogy Isten cselekvő Isten, amit eltervezett velünk, azt ő véghez is viszi. Végig mögöttünk áll, és vigyáz ránk, vigyáz az övéire. Elvezet minket az ő országába, kiment minket a világból, és megőriz minket a várakozási időben. Amen.
Istenünk, hozzád emeljük a szívünket együtt, és köszönjük, hogy így lehetünk a gyülekezet közösségében, és arra kérünk, hogy te csendesíts le a bődben, te segíts látni úgy a világot, ahogy azt te mutatod nekünk, Urunk, az erőviszonyokat úgy, ahogyan te azt látatni akarod velünk. Köszönjük, hogy a te kezedbe tehetjük a saját jelentéktelenségünket és jelentőségünket. Köszönjük, hogy te belőled fakad az életünk. Kérünk téged, hogy így tarts meg bennünket. Imádkozunk különösen is azért, hogy segíts napról napra téged követve nem megfáradni az imádságban. Vezess minket a bődben. Könyörülj az életünkön, a gyülekezetünkön, az Anya Szent Egyházunkon, a nemzetünkön. De kérünk nem csak magunkért, hanem más keresztény testvéreinkért is a világban. Őrizd meg bennünket. A te országod jöjjön el közénk. Jézus nevében, aki itt tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amit a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.